Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, amint megírva található Ézsaiás próféta könyvének az 55. fejezetében, a 6. verstől a 11. versig terjedő szakaszban. Ézsaiás próféta könyvének az 55. részéből, a 6. és azt követő versekből így szól az ige. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Isten szent lelke, áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Drága Urunk, hálás a szívünk azért, mert szóba állsz velünk. Köszönjük neked, hogy nem arra nézel és arra tekintesz, hogy milyen emberek vagyunk, hogy mennyire figyelünk rád, hogy mennyire becsüljük meg a te szavadat. Úrunk, úgy szeretnénk pedig igazán a kedvedre élni, és mégis olyan sokszor valami egészen más vezet bennünket. Könyörögve kérünk, segíts abban, hogy az életünk egyre inkább rád hangolódhasson, hogy egyre inkább te veled, a te gondolataiddal legyen tele a mi fejünk, a mi szívünk is, mert ez segítene rajtunk, ezt jól tudjuk. Könyörögve kérünk, hát arra taníts meg bennünket, hogy hogyan állíthatunk fel helyes sorrendet az életünkben, a döntéseinkben. Könyörögve kérünk, az ige által szólj most hozzánk, nincs is ennél nagyobb csoda, mint hogy te, aki örökkévaló vagy, megszólítasz bennünket, porszem embereket, mint hogy te, Úr Jézus, hozzánk tudsz szólni, miközben a mennyben vagy, mi pedig itt a földön. Köszönjük a Szentlélek Úristen csodáját, és köszönjük a Szentírást, amely által ez lehetséges. Kérünk, mindannyiunkat szólíts meg most, adj nekünk eligazítást a kérdéseinkben, nyugodalmat a fájdalmainkra nézve, örömöt a békességben. Kérünk, adj nekünk mindent, amire szükségünk van, tőled kérjük és tőled várjuk, mint a gyermekek. Hisszük, Urunk, hogy meg tudod adni, és hogy meg is adod. Kérünk, ebben a csodában részeltes, kérdéseinkre felelj, lelkünket építsd. Ámen. Énekelt imádságunk az iménti dicséret következő 4. verse. 512. énekünk 4. versét énekeljük, mely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek. 512. énekünk 4. versét énekeljük, te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek. Az igét a Máté evangélium a 18. fejezetének 8. és 9. verséből olvasom, Bibliaolvasó kalauz szerinti soron következő igeszakasz része ez, tehát Máté evangélium a 18. részének 8. és 9. verse szól hozzánk, melynek üzenetét Urunk szent lelkének jelenlétében és segítségében bízva igyekszem hirdetni nektek, tehát az Úr Jézus szavait olvasom. Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemeddel együtt vettetsz a gehenna tüzére. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, kezdő hívő koromban meglehetősen furcsa dolognak gondoltam ezt a Biblia vasárnapot. Mert úgy gondoltam, hogy aki református, az azért az, mert szereti, forgatja és ismeri a Szentírást. Aztán sok gyülekezetet megismerve és sok emberrel beszélgetve rájöttem, hogy bizony ezen a dolgon nekünk, akik szeretjük, forgatjuk és ismerjük a Szentírást, nagyon sokat kell még dolgoznunk az egyházunkban. Lelkesíteni, hogy a többi testvér is megérezze, milyen csoda Isten szavát a kezünkben tartani, és annak erőterében, hangulatában végigélni ezt az életet. Hát ezért is jó mégiscsak, hogy van Biblia vasárnap, mert újra és újra elénk hozza az Úr a lehetőséget, hogy mindenki naponta olvassa a Bibliát, még ha csak egy-egy versenként is. Mert a keresztény hívő élet enélkül elképzelhetetlen. Persze, hogy nem olyan könnyű a Bibliát olvasni és megérteni, mint egy sportlapot vagy egy tévéújságot, ez világos. Mégis, ha az ember tudja és érti, hogy mi az, amit a kezében tart, akkor talán inkább erőt vesz magán, hogy igenis küzdjön, és ne adja fel az első héten azt mondva, hogy ő bizony nem ért semmit, minek olvassa. A jártasság és az imádkozás a Biblia olvasás előtt és után, na ezek azok a dolgok, amelyek segíthetnek rajtunk, méghozzá látványosan, gyorsan, hogy egyszer csak arra ébredjünk, jé, kezdem érteni azt, ami az igében van. Isten szent lelke kinyitja a Biblia titkát, értelmét, hangulatát a számunkra. És akkor bizony már olyan élvezetes a Biblia olvasás, hogy az ember nem tudja letenni, még akkor sem, ha már olvasta azt a történetet, ami éppen megint előtte van. Magam is a mai reformátusok lapjából tudtam meg, hogy 1904. március 6-a volt az egyházunkban az első Biblia vasárnap, amelyet aztán a 1967-es debreceni zsinat óta valóban zsinati rendelet szerint minden esztendőben meg is ünnepelnek a gyülekezetek. Egyébként azért ez a nap a Biblia vasárnap, mert 1804. március elején, egész pontosan 7-én alapították azt a brit és külföldi Biblia társulatot, amely a mi egyházunkat is ellátta a Szentírással. Korábban ugye ez nem volt különösebben megoldott, hogy nagy mennyiségben kinyomtat, kiterjeszthet, kiszállíthat bibliákat a protestánsoknak. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt, amikor a britek ebbe beálltak ebbe a szolgálatba, és ők intézték a magyar bibliafordítás ügyét is egy jó hosszú ideig. Ennek az utódja a mai Magyar Biblia Társulat, amely ma gondozza a Biblia szövegét, amely kiadja a különféle bibliákat, amiket használunk. Egyáltalán nem természetes, hogy van jól érthető magyar nyelvű bibliánk, nem természetes, hogy csak úgy a kezünkbe vehetjük az élő Istennek a szavát a Szentírásban. Úgyhogy méltó, hogy legalább évente egyszer elgondolkodjunk rajta, hogy micsoda a számunkra a Biblia, mint Isten leírott igéje, hogy mit jelent a mi életünkben egyenként, illetve hogy megköszönjük Istennek ezt a csodálatos ajándékot. És hát hogy tehetnénk ezt jobban, hanem úgy, hogy bibliai részletekre, az Isten szavára figyelünk eközben. Az elsőként felhangzott szakasz Ézsaiás könyvéből Isten igéjének, szavának csodálatos jellemzése mintegy 2700 esztendővel ezelőttről. Isten igéje a héber, az ószövetségi szövegben úgy van benne, hogy Debar Jahve, azaz Istennek a beszéde, a dábar az a beszélni. Ez a görög eredeti újszövetségben pedig a logosz szóval szerepel, ezt is ismerjük, teológia, biológia, ez mind a logosz, és ezt fordítjuk mi többiek, például magyarok az ige szóval, de németek, angolok is, és még nagyon sok más nyelv. Azért hívjuk igének az Isten szavát, mert Istennek a szava cselekszik, mert annak hatalma van. A teremtéskor már ezt figyelhetjük meg. Igaz, az embert Isten a föld porából formálta, viszont az összes többi dolgot úgy hozta létre, hogy elég volt szólnia hozzá, és amit mondott, az kézzel fogható valósággá lett. Tehát csak szólást említ Mózes, ezek szerint Isten a szavával teremtette meg a semmiből ezt a világot. Ennyit sem kellett tennie, elég volt szólni, legyen. Na hát ilyen az Úr szava. Akár a semmiből is létre tud hozni valamit, a nem létezőt létezővé, a holtat élővé tudja formálni. Mostanában is látjuk a Máté evangéliumában is például, hogy az Úr Jézus a legtöbbször szinte kizárólag a szavai által gyógyít, és így támasztja fel a halottakat. Nos hát ezek az élő és ható szavak vannak megörökítve a Szentírás lapjain, azok a szavak, amelyeket Isten a szent íróknak mondott. Természetes, hogy a Biblia leírói átszűrték mindezt magukon, a személyiségükön. Benne is van egyik-másik szentírónak a személyisége a leírásában. Hát elég megint csak az evangéliumokra gondolnunk. Különbség közöttük abból fakad, hogy egyik-másik evangélista mire figyelt különösebben, mi volt, ami őt igazán megragadta, mire volt különösen érzékeny. Ezért nem szó szerint egyforma a négy evangélium, és milyen jó, hogy nem szó szerint egyforma. A tartalom ugyanakkor, ez az emberi gondolatokon átszült tartalom, ami megszólal végül a leírt igében, az Istentől való, ő adta az emberiség épülésére. És mindvégig vigyázott arra, hogy semmi emberi dolog bele ne kerüljön. Éppen ezért a Bibliának minden mondata, minden szava életbe vágóan fontos üzenetet hordoz. Nem mindig szólít meg a Biblia minden egyes verse mindnyájunkat egyforma súlya. Ez attól az élethelyzettől függ általában, amelyben az olvasó hívő ember van éppen. Akinek gyásza van, nyilván a gyásszal foglalkozó igék érintik, szólítják meg őt különösebben. Akinek éppen a gyermekét keresztelték, az a gyermekekkel kapcsolatos üzenetekre figyel talán jobban. A Bibliának mégis minden mondata fontos, egyetlen egy sem felesleges vagy érdektelen közöttük, mindegyik az Istentől való, és mindet fel is használja az élő Isten arra, hogy tanítson bennünket az útjára, és hogy megmentsen bennünket a pusztulástól. Így hallottuk tehát Ézsaiáson keresztül az igét. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hát ez egy kimondhatatlanul fontos üzenet. Jó lesz vigyázni, mert ami ma megvan, egyáltalán nem biztos, hogy holnap is meg lesz. Pedig hát Istennel sokan így vannak, van még időm, majd foglalkozom vele, ha már nem lesz semmi fontosabb, majd ha muszáj lesz. Pedig hát az Úr íme 2700 évvel ezelőtt, sőt még korábban is, mert másutt is le van ez írva, kijelentette nekünk, hogy ez a gondolkodás, hogy majd foglalkozunk Istennel, ez nem jó gondolkodás. Hadd mondjak egy egészen hétköznapi triviális példát erre. Ha mondjuk egy tévé, autó vagy gép, amit éppen meg akarok venni, akciósan kevesebbe kerül, akkor ha bölcs vagyok, azt is megnézem, hogy meddig tart ez az akció. Mert a legtöbb akció nem tart örökké. És hiába volt még az a termék tegnap féláron, ha már nem tart az akció, és csak az eredeti összegért vehetem meg, tehát kétszer annyiért, mint tegnap. Na ez az igazi mérgesség, mikor valaki így jár. Na de hát Istennel is így van, ez ő maga mondja Ézsaiás szájával, hogy addig kell őt keresni, amíg megtalálható. Mert az, hogy mi keresni akarjuk őt, az egy dicséretes szándék, de nem mindegy, hogy ezt mikor tesszük. Szóval testvérem, ne gondold elhalaszthatónak az Úrral való kapcsolatodnak a rendezését. Ez nagyon veszélyes dolog. Ezek után az ige természetébe, Isten szavának a természetébe avat be Isten hűséges prófétája tanításán keresztül. Így mondja Ézsaiás. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Na hát ezt érezzük. Éppen ezért szokták feladni az emberek nagyon sokan a Biblia olvasást, mert túl bonyolultnak és egészen érthetetlennek érzik az igét. Pedig hát tudjuk, hogy az már Isten emberi szintre leegyszerűsített szava, hiszen aki leírta, az legalábbis értette azt, amit leírt, tehát lehetséges emberi aggyal felfogni, az már egy egyszerűsített szó, de nekünk mégis ez az érzésünk, hogy nem értjük. De hát miért mondja Isten azt, hogy keressük, és miért mondja akkor azt, hogy az ő útjai nem a mi útjaink? Akkor most keressük úgy, hogy nem fogjuk megtalálni? És ezt azért mondatja a prófétával, hogy ne gondoljunk már úgy az Istenre, mintha egy gyermekkori játszópajtásunk lett volna. Mint hogyha mindent meg lehetne vele beszélni, elintézni, úgyis megbocsát, mert neki az a dolga. Isten olyan hatalmas, hogyha ő nem segítene egyáltalán azzal, hogy van Biblia, és aztán azzal, hogy a Bibliát még Szent Lelke által el is magyarázza nekünk, akkor az egészből mi egyáltalán nem értenénk semmit. Viszont a másik oldalról közelítsünk. Az, hogy van Bibliánk, és az, hogy az Isten útjai nem a mi útjaink, de ő mégis segít nekünk megérteni ezeket, legalább egy részét, ez az ő elszántságát és a szeretetét mutatja. Az nyilvánul meg ebben, és ez válhat a mi hitünk erőforrásává. Az Isten útjai nem az én útjaim. Mégis az Isten töri magát, hogy nekem elmagyarázza az ő útját. Hát akkor tán csak én is tehetek egy lépést ő felé. És abból, ahogyan Isten tanít engem, bennünket, abból észrevehetjük és átélhetjük, hogy tényleg számon tart, hogy tényleg nagyon szeret bennünket. Testvérek, hadd mondjam, kiváltságos dolog az Isten népéhez tartozni. Azokhoz, akiket Krisztusban tanít az Úr, és felkészít az örökké valóságra. Milyen sokan csak fogják a hasukat, ó, a Biblia, nagyanyámnak is volt, fenn van a padláson, de sok ilyet lehet hallani. Kiváltság az Isten népéhez tartozni, kedves testvérem. Ezt ne felejtsd el, legyél ennek a tudatában. Az életed egyik legnagyobb csodája, hogy az az Isten, akinek az útjai nem a te útjaid, mégis lejön a maga magasságából, és magyarázza neked, hogy ki ő, és mit akar veled és ezzel a világgal. Kiváltságos helyzet, ne felejtsd el. Aztán megtudjuk az igéről itt is, hogy valóban élő és ható. Hiszen így mondja Ézsaiáson keresztül Isten, ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Ez az ige csodája, a Szent Lélek titka. Isten küldi az ő szavát, az igét, és az ige működik, annak hatása van, annak tapasztalható gyümölcsei vannak. Mert nem tér vissza az Úrhoz dolga végezetlenül az, amit ő kimond. Nos, ez azért van így, mert Isten a világ ura, és ő nem úgy kormányoz, mint ahogy rajta kívül mindenki más, hogy a kormányok, királyok, államfők hatalma az tulajdonképpen az engedelmeskedő alattvalók kezében van. Persze erről manapság vajmi keveset hallunk a gyakorlatban, de talán nem hátrány felidézni, tanultuk ezt történelemből. A népfelség elve évszázadok óta meghatározó az európai társadalmi és politikai berendezkedésben. És ez azt jelenti, hogy egy kormány vagy egy államfő addig uralkodhat csak, amíg a nép engedelmesen követi, hiszen a nép a saját életét önként adja ennek az illetőnek vagy ennek a közösségnek a kezébe, így hát vissza is veheti. A legfőbb hatalom a népé. Na hát ez Istennél egyáltalán nem így van, még csak nem is hasonlóan. Mert az Isten hatalma a világ felett, és ezt jól véssük az eszünkbe, mert nagyon fontos, nem függ az emberek engedelmességétől. A beleegyezésünktől sem függ, sőt, még a hitünktől sem. Isten akkor is a világ ura marad, ha egyetlen ember sincs ezen a világon, aki ezt elhiszi és elfogadja. Ha mindannyian ellene vagyunk, akkor is. Mert az Isten nem lehet lemondatni, nem lehet fellázadni ellene, sikeresen legalábbis. Ő velünk vagy nélkülünk, de véghez viszi azt, amit tervez. De akkor már mégiscsak jobb, ha velünk, sőt bennünk is véghez viszi, hiszen ez nekünk a Biblia tanítása szerint csupa jót jelent. Hadd vigye hát végbe az Isten bennünk is azt, amit tervez, hadd tegye a mi életünket, a mi gondolkodásunkat is gyümölcsözővé a szavával. Ne álljunk ennek ellen. Ézsaiás igehirdetésével egyébként Isten azt üzeni most, itt mi nekünk is, hogy Isten szavai alkalmasak arra, amire ő adja őket. Hát ez is egy hatalmas vigasztalás. Nem kell megijedned, testvérem, hogy az Isten tehetetlen a te bajaiddal veled, vagy a világ problémáival szemben, mert ez is a sátán egyik hazugsága, ez nem igaz. Amit csak akar, azt tesz meg az élő Isten. Ő ugyanakkor szeretetben teremtette meg ezt a világot, ezért nem akar nélkülünk, rólunk, velünk szemben dönteni. Ezért választja azt az utat, hogy az ő útjait, amik nem a mi útjaink, hirdeti felénk, magyarázza nekünk, újrakezdi századszor, ezredszer, 5 millió-szor, hogy értenénk már meg végre, hogy vele lesz boldog az életünk. És aki megérti, az meg is tapasztalja. Aztán, hogy mit jelent konkrétan az Istent választani és hozzá tartozni, hát ezt is elmondja ebben a rövidke 5 versben Ézsaiáson keresztül. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Isten igéje árad a Szentlélek által, figyelsz rá az eszeddel, a szíveddel, és így megtermi a maga gyümölcsét benned is, ha elszánod magad az engedelmességre, ha nem csak bemegy meg kijön a füleden, hanem tényleg figyelsz rá. Ha kész vagy elhagyni bűnös útjaidat és álnok gondolataidat. Abban pedig, hogy mi számít bűnnek, és hogy milyenek az álnok gondolatok, mert ebbe sincs két emberi vélemény, ami egymásra hasonlítana, szintén a Biblia világos szavai segítenek eldönteni. Na hát ezért is nélkülözhetetlen az Istennel való kapcsolatban a Szentírás ismerete. Pál apostol írja az 1 Korintus 11.31-ben, hogy ha mi magunk ítélnénk meg magunkat, nem esnénk ítélet alá. Csak hát a helyzet az, hogy Isten az, aki ítél, nem mi. És Isten az ítéletének minden szempontját jó előre el is mondja a Bibliában. Csak hát aki nem ismeri a Bibliát, az nyilván ezzel sem lehet tisztában. Viszont aki alázattal kézbe veszi, aki kéri Istent, hogy segítsen megérteni azt, ami oda van írva, és nem adja fel, hanem újra és újra nekifut, olvassa és gondolkodik rajta, annak az Isten lelke kinyitja a Biblia világát, és ezzel megmenti az illetőt az istentelenségtől. Fontos még itt beszúrnom egy rövid gondolatot, mégpedig azt, hogy a mi egyházunk tanítása szerint az otthoni bibliaolvasás és a gyülekezeti istentiszteleten való részvétel az nem egymásnak a csereszabatos tagjai, tehát nem ilyen kapcsolatban áll ez a kettő egymással. Úgy tanítják a reformáció egyházai, hogy az igét olvasom otthon, és eljárok az istentiszteletre. Ez két külön szintere annak, hogy a hitemet gyakoroljam. Tehát miután az istentiszteleten együtt vagyunk, én nem arra buzdítom a testvéreket, hogy jöjjünk el megint, mert hát azt amúgy is megteszem, hanem az otthoni bibliaolvasás, amiről itt szó van. Tehát ahhoz, hogy jól ismerjem a Bibliát, ez a heti 1 óra biztos, hogy nem lesz elég. Gondoljunk csak bele, ha írni is úgy tanultunk volna meg, hogy hetente 1 órát foglalkozunk vele. Hát az idősebbek se hiszem, hogy a nevüknél többet le tudnának írni. Foglalkozni kell az igével, ismerni kell, mert az Isten elmondja az ő ítéletének minden szempontját jó előre, és így mi figyelhetünk és készülhetünk arra, hogy hogy is tekint ránk, hogy hogy érdemes nekünk is élni. Tehát a második felolvasott tanítás az Úr Jézustól, aztán végül már Ézsaiásnál is konkrétabban céloz rá, hogy mit jelent Istennek engedelmeskedni. Ez meg egy olyan ige, amit elsőre azt hiszem, hogy kevesen értettek jól. Ha kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és vesd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemeddel együtt vettetsz a gyehenna tüzére. Világos, igazi böjti beszéd ez, de hát azért vannak kérdéseink. Először is hadd tisztázzam, A mai szakaszban oly sokszor előforduló botránkozás, botránkoztatás szavak jelentését. A botránkozás olyan esemény, amely során valami Isten és mi közénk férkőzik áll, mint egy akadály, elválaszt bennünket az élő Istentől, és letérít a helyes irányról, ráadásul a pusztulás felé, mert csak egy helyes irány van. A botránkoztatás az pedig az, amikor ezt mi tesszük valaki mással. Amikor ugyan gyönyörű szóvirágokban beszélünk az élő Istenről, de amikor nem látnak, vagy amikor látnak, egészen másként viselkedünk. És valaki emiatt az Isten ellensége marad. De sokan mondják, azért nem megyek templomba, mert kik járnak oda. Persze, legtöbbször nincs igazuk, de mégis így gondolkodnak. Szóval a botránkoztatás az az, amikor valaki te miattad nem kíváncsi az élő Istenre. Na hát mind a kettő nagyon súlyos dolog, mert mind a kettőnek pusztulás a vége. Ezért kell felvenni a harcot a botránkozással és a botránkoztatással szemben is a hívő embernek. Tehát van egy még fontosabb kérdésünk. Az Úr Jézus vajon szó szerint értené ezt a dolgot? Mert ha szó szerint érti, hogy kezünket, lábunkat fűrészeljük, szemünket kinyomjuk, akkor vagy nem botránkoztunk meg még soha, vagy nem vagyunk szófogadók. Hiszen akkor csupa félkezű, féllábú, meg félszemű embernek kéne most itt ülni a gyülekezetbe, mondjuk velem az élen. Hát a helyzet az, hogy jó, hogy nem tettük meg szó szerint, ugyanis az Úr Jézus természetesen nem szó szerint érti ezt. És hadd mondjam nektek, hogy ezt biztosan tudhatjuk. Nehogy valaki azt gondolja, hogy itt van ez a kedves lelkipásztor, olyan szépen letördeli az igének az élét, hogy olyan kerek legyen minden. Volt olyan lelkész kolléga, akire azt mondták a háta mögött, hogy altató orvos, mert hogy olyan szépen tudott beszélni, hogy mindenki remekül kialudta magát. Távol legyen tőlünk, hogy bármelyik istentisztelet is ilyesmivé fajuljon. Nem ezért vagyunk együtt. Szóval az igével fogom nektek elmagyarázni, hogy miért nem ezt jelenti. Nehogy bárki azt higgye, hogy én magam eldöntöttem ott a parókia csendjében, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni. Nem szeretnék soha olyat tenni, amiben az ige élét letöröm, hiszen Isten igéje hozza a termést a maga csodájával. Nekem nem kell, nem tudom én milyen génmanipulációt csinálni az Isten igéjének a magjaival, hogy befolyásoljam a termést. Azt Isten intézi, nekem nem szabad a maghoz hozzányúlni. A fontos az, hogy ti is helyesen értsétek, és Istentől fogadjátok. Ne én tőlem, én nem vagyok senki. Az Istenre figyeljetek. Ő az, aki aktuálisan nektek üzeni most azt, amit mondok. Na szóval azért nem érti az Úr Jézus ezt szó szerint, mert tudja, hogy a vakok, a sánták és a félkezőek éppen ugyanúgy bűnösök, mint az egészségesek. Legfeljebb másféle bűneik vannak. Hát hadd ne mondjak többet, néhány hete volt közöttünk is téma annak a szegény béna embernek a gyógyulása, akinek azt mondta az Úr Jézus, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És emlékszünk, akkor beszéltünk is erről, hogy ez csak azért lehet egy gyógyító ennek az embernek az életére, mert ő mélységes bűnbánattal és rettegéssel állt oda az Isten elé. Pedig béna volt a keze meg a lába. Mit kellett volna csinálni, még kiszúrni a szemét? Nem lett volna ettől kevésbé bűnös. Tehát a csonkítás biztos, hogy nem magoldás, és az Isten fia még véletlenül sem gondolt erre. Ugyanakkor lelkileg a gondolkodásunkban mégiscsak helye van egy ilyenfajta tisztításnak, metszésnek, hogy a vadhajtásokat, a rossz szokásokat felismerjük és elhagyjuk. Tehát lelkileg érti ezt az Úr Jézus. Ha az ige rávilágít, hogy valamiben bűnös vagy, akkor kérd az Isten segítségét, figyelj oda magadra, határozd el, hogy innentől Isten segítségével igyeksz el másként élni, hogy innentől már ne a szemed, a kezed, a lábad kívánsága legyen számodra az első, hanem a Krisztus szeretete. Ezt jelenti ez a levágás meg kinyomás, hogy a lelkedben rendezd ezt a sorrendet. Nem tudom, testvérem, megfigyelted-e már magadon, de ha eddig nem, akkor megteheted. Az embernek mindig azzal van tele a feje, a szíve, amivel sokat foglalkozik, amin gondolkodik. És aki a Bibliával foglalkozik, azt olvassa. Annak igékkel lesz tele a gondolkodása, a feje, a szíve. Hát ezt jelenti a gyakorlatban a botránkoztató testrészeink levágása. Csak valami nagyobb tudja őket megfékezni. Egy ilyen van. Az élő Isten szava, az ő igéje. Foglalkoztál azzal, legyen tele a szíved, a gondolatod Isten szavával, Mert akkor sokkal kevésbé leszel önmagad és mások megbotránkoztatója. Az előttünk álló bőti héten, húsvéti úrvacsorára készülve, kérlek figyeld meg magadat, mivel van tele a szíved, min gondolkodsz, mi választ el attól, hogy Istenre gondolj. Kérdező segítségét ennek a feltérképezéséhez és a felette való győzelemhez. Ne feledd, az élő Isten igéje nem tér vissza az Úrhoz dolga végezetlenül. Engedd hát, hogy az ige átjárjon, hogy hasson rád, és akkor sokkal boldogabb és Istennek tetsző életed lehet, sokkal jobb, mint amilyet erőlködéssel te ki tudnál magadból taposni. Isten nélkül nem megy az, hogy jobbak legyünk. Tehát ebben az életben a legfontosabb, az Úr Jézus egyértelmű tanítása szerint az, hogy elnyerjük az örök életet. Hát legyen akkor ez a mi gondolkodásunk középpontja is, legyen ez a megváltunk által felajánlott életcél. Ámen.